Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban, azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe. Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő Urad. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen.
Jó az Úr, boldog mindaz, aki hozzá menekül. Testvéreim, ez a gyülekezet imádságos szívvel várt és szeretettel köszönt benneteket. Áldjuk Istent, aki arra indított titeket, hogy elhozzátok gyermeketeket, és kérjétek, hogy őt is fogadja be keresztség által a keresztény anyaszent egyházba. Hisszük, hogy Isten akarata az, hogy ez a gyermek Jézus Krisztus követőjévé legyen. A feltámadott Krisztus, mert átment a mennyei dicsőségbe, e szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére, és hatalmazta fel őket a keresztség sákramentumának, az a szentségének kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tehetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. És az élő Isten igéjét hallgassuk meg, amint megszólít bennünket egy rövid kis ige szakaszból, a Máté evangéliuma 5. részéből a következőképpen. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, s dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Foglaljuk el a helyünket, testvérek! Nagyon hálás a szívem, hogy itt lehetek most a gyülekezet közösségében, és különösen hálás a szívem, hogy nem hiába imádkozunk. Nem tudom, a testvérek közül van-e, aki huzamosabb ideje imádkozik valakiért a családjában, a háznépében, vagy a barátai között. Ez, hogy mi most itt lehetünk az Úr előtt, ez egy óriási csoda. Már az önmagában csoda, hogy Gyula testvérem itt van, hogy megtartotta a Jóisten az ő életét, hiszen ő is nem egyszerű módon jött ebbe a világba. 2 kilónál egy picivel volt több, amikor erre a világra jött. Veszélyeztetett kisbaba volt, mondhatnánk. És azért is csoda, mert együtt szolgálván Gyuszival, tulajdonképpen ifjú korunktól fogva imádkozunk egymás társáért. Szoktam mindig mondani, hogy én nem tudom, hogy ez miért van, hogy szinte én vagyok közülük a legidősebb, én még mindig facér vagyok, de ő megkapta az Istentől az ajándékot már, lenni személyében a társat, aki kiegészíti a szolgálatát, az életét, és most a férje és a felesége teljesen új szerepben van előttünk, édesanya és édesapa szerepben, ami azt gondolom, hogy óriási kiváltság, de hatalmas felelősség. Gyuszi persze, nyilván a kislánynak a névválasztásából is már előre mondta nekem az instrukciókat, mert ismer engem. Én egy olyan típusú lelkész vagyok, akinek nagyon sokat jelent ez a francia szó, hogy enthusiasm. Aki franciául egy kicsit tudja, hogy az angolban is ez a szó átment, az azt jelenti, hogy lelkesedés. És engem Isten szent lelke hajt, és úgy vagyok is vele, hogy papírból azt prédikál, aki nem tud prédikálni. Én úgy szoktam mondani, hogy az Isten szent lelke és emberek azok fölkészülnek, nyilván leírják, de amit mondanak, azt Isten szent lelkétől mondják onnan föntről, és veszik az adást. És én azt gondolom, hogy amikor itt vagyunk ma, akkor az Úr nem kevesebbről akar velünk beszélni, mint hogy mit is jelent a felolvasott ige, ennek a pici kislánynak, Eleonórának az áldó igéje. Mi a keresztény küldetésünk, testvérek, ebben a világban? Jézus azt üzeni nektek, ennyire egyszerűen, ragyogj. Ti most ragyogtok. Sok évnyi szenvedés, imádság után itt vagytok együtt, kezetekben tartva azt a kis életet, amelyet az Úr Jézus Krisztustól kaptatok, hogy az ő kis életének mindent megadjatok, és ti olyan szülők lesztek, akik nem csak a testi szükségeire figyeltek oda, hanem a lelki szükségére is. Mert tudjátok, hogy van lelke ennek a kisgyermeknek, és nem mindegy, hogy mi lesz az ő kis életével. Én azt gondolom, hogy felfoghatatlan kegyelem ez,
hogy most itt vagyunk, és valóban kérjük az Urat, hogy mondja el, amit szeretne. Ragyogj! Ragyogni. Mit is jelent ez, hogy ragyogni? Mit is jelent az, hogy Eleonóra, hogy Isten az én világosságom? És mivel a hobbim a csillagászat, onnan hoztam a képet. A naprendszerben a bolygók, a bolygókhoz tartozó holdak visszatükrözik azt a fényt, amit a naptól kölcsönöznek. Nekünk a nap Jézus Krisztus. Ő nekünk a minden. Ő az a valaki, akiből minden fakad az életünkben. Minden áldás, minden kegyelem, merem mondani még a szenvedés keresztje is. Én például a tanításnál, a konfirmációban a szenvedést a csodák között sorolom. Mert a szenvedés tesz bennünket alkalmassá, hogy igazán tudjuk értékelni azokat a pillanatokat az életben, amikben valóban a történetnek az alanya is, és az állítmánya is Jézus. Mert mindent ő tesz és visz véghez. Így vagyunk itt most mi is. És épp úgy, ahogyan a bolygók a naptól kapják, kölcsönzik a fényüket és a holdjaik is, ugyanígy ragyogó életet élni azt jelenti, hogy mi odafigyelünk Jézusra, és Jézus körül kering az életünk. Nagyon sok keresztény ember éli úgy az életét sajnos, hogy önmaga körül forog. Önmaga körül telik el az élete. És vidéki lelkész vagyok, meg rájöttem, hogy nem csak ez a probléma, amikor valaki önmaga körül forog, hanem amikor mindig foglalkozik valamivel, meg valakikkel, általában mindig mások életével, mert nem akar szembenézni a saját életével és annak a kudarcaival. Mindig azt szoktam mondani, az a pletykás ember, aki mindig mások életével foglalkozik, ezt tudjuk, de hozzá kell azt tennem, hogy a pletykás ember az is nagyon jellemző, hogy önmaga körüli forgásában nem magára összpontosít, hanem menti föl magát másokra mutogatva. Ezért tiltja meg a Jakab levele, hogy ti keresztények ne ilyenek legyenek. És hagyd mondjam, testvérek, mi nem színből kell, hogy megéljük a kereszténységet. A Jézussal való közösségünkben az a ragyogás, az természetesen belülről jön. Azt nem lehet, lehet utánozni, de azt nevezik úgy, hogy képmutatás. Hanem belülről kell jönni annak a ragyogásnak. Isten szent lelkének belülről kell kiáradni, testvérek. Ez nem egy olyasmi jellegű, és itt sántít a hasonlat, mint a valóban a nap és a bolygók meg a holdak kapcsolatán, és sokkal többről van szó. Mert Isten fényének belőlünk kell áradni a másik ember felé. Ragyogó életet élni. És hagyd mondjam, a ragyogó életű ember, az kitűnik egy gyülekezetben, az a lelkipásztor kitűnik a szószéken, az kitűnik az életvitelével, az a presbiter, az a hívőtestvér, az az idős gyülekezeti tag, az a szépkorú bibliára járó, mert ragyog az élete. Én nagyon kegyelmes időszakban születtem. Én ismerhettem a kelenföldi gyülekezetben olyan testvéreket, akik 1947-48-ban nagyébredés idején tértek meg, és ragyogott az életük, még 90 éves korukban is ragyogott az életük, és jó volt velük beszélgetni, együtt lenni, mert Jézus valósággal ott volt a beszélgetéseinkben. Testvérek, amikor keressük azt, hogy miért üresek a templomaink, amikor keressük a titkát annak, hogy miért van az, hogy a református egyházban is hagyják el a hívek az egyházat. Miért van ez? Azért van, testvérek, mert a ragyogást nem lehet imitálni. A ragyogást, az Isten szent lelkének betöltöttségét, ezt nem lehet imitálni. Ez vagy van, vagy imádkozni kell, hogy legyen. Miért ítélkeznék? Imádkozni kell, hogy legyen. És testvérek, hagyj helyezzek valamit a ti szívetekre is, bár itt majd a keresztelési fogadalomban nem kérdezünk, mert titeket nálunk megszokták, hogy ígérik-e és fogadják-e, hogy a kicsi gyermeket imádságban hol. Tessenek imádkozni. Tessenek imádkozni a mostani nemzedék gyermekeiért. Nem kis pályás életük lesz. És a ragyogásnak a következő pontja, amikor ezt fejtegetjük, hogy mit is jelent ragyogni. A ragyogó életű ember, testvérek, egy-egy gyülekezetben, de a világban is céltábla élet. Hiszen kitűnik, mert ragyog. És aki nem ragyog, aki csak megjátsza, aki csak imitálja a Krisztust, de nincs ott a szívében, aki a sötétséget szereti, ugye, hogy mondja Jézus? Ugye? Azért nem szeretnek engem, mert a sötétségből valók. Ugye? A sötétség soha nem bírja elviselni a fénytestvérek. Üldözi. Elüldözi. Elüldözi a fényt. Elüldözi Jézust. Kirekeszti Jézust. De hagyd mondjam, hogy ez nem tántoríthat el bennünket attól, hogy a mi életünk az ragyogjon. Mit mond Jézus? És örüljetek, amikor majd mindenféle rosszat hazudnak rólatok, és gonoszul viselkednek veletek, mert ez mutatja, hogy ti az én gyermekeim vagytok. Mert a ragyogó élettel együtt jár az, hogy céltábla élet. Mondtam, miközben jöttünk ide az Isten tiszteletre a szülőknek, hogy nagyon szép az Eleonóra név, de egy nagyon kemény név. Mert akinek Isten a világossága, aki ragyogó életet él, aki Jézusra figyelő életet él, annak az élete nem egyszerű. Jézus nem azt mondta, hogy majd megtérünk, mint ilyen szektás tévéműsorokban lehet látni, akkor majd négy lábbal járunk a föld felett, és akkor majd mindig mosolygunk, és minden happy, és minden csodálatos lesz. Jézus azt mondta, hogy vegyétek fel az én igámat. Vegyétek fel azt a keresztet, amit nektek el kell hordozni. És tegyétek ezt olyan alázatosan és csendesen, mint én tettem egykor a mesteretek. És én azt gondolom, testvérek, hogy ez az, ami nekünk a kiváltságunk. Ragyogó életet élni, Jézussal élni, ugyan nagyon veszélyes és céltábla élet, de a legcsodálatosabb, és én semmiért nem cserélném el. Még így se, hogy 41 évesen nincs bekötve a fejem, még így se. Nagyon jó Jézussal lenni. Nagyon jó az Isten szeretetében lenni, és este, amikor imádkoztam, akkor megszületett egy kis vers, amit most nem fogok felolvasni, mert akkor végig sírnám, amit Eleonórának írtam, és nagyon imádkozom érte, hogy amikor majd oda jut az életében, hogy ilyen pici kis csöpségből felnőtt lány lesz, akkor a legfontosabb döntést ő is meg tudja hozni az életébe. Hogy ne valami vallásos ember legyen belőle, aki csak úgy formálisan gyakorolja a hitét, azt néha eljár templomba, hanem azért járjon templomba, mert ott szól hozzám az én Uram, a názáreti Jézus Krisztus. Ragyogó életet élni, Jézusos életet élni, nagyon nagy felelősség, nagyon nagy kiváltság, de fel is kell rá készülni. Szoktam mindig mondani, hogy ez is nagyon igaz, kamaszoknak szoktam mondani, és főleg a kamaszlányoknak, hogy amennyi időt eltöltenek sminkeléssel és reggeli tollászkodással, legalább ugyanennyi időt töltsenek el az ige fölött Jézussal. Mert nem mindegy, hogy csak az arcom ragyog, vagy a lelkem ragyog. Nem mindegy, hogy mi van a szívemben, és hogy állnak a dolgok az életemben. Nagyon-nagyon sok múlik rajta, hogy mi keresztény emberek komolyan vesszük, amire Jézus hív bennünket. Jézus ma bennünket arra hív, hogy ragyogjunk. Vigyük tovább azt a fényt, amit tőle kaptunk a szívünkbe, hogy Reményik Sándor bácsi mondja egy versében, nagyon szeretem Reményik Sándort, szerintem itt sokan a templomban, egy lángot adok, ápold, add tovább. Ez a mi feladatunk, továbbadni a lángot, tovább vinni a fényt, és bizonyságot tenni, de nem csak a szavainkkal, hanem az életünkkel. És most szeretnék elmondani egy nagyon megrázó, de nagyon fontos történetet, amit a Léfili Kilátás missziónak az újságjában olvastam még kamasz koromban, amikor már imádkoztam a feleségemért, akit még nem ismerek. És volt egy történet Indonéziából, ahol egy presbiteriánus református lelkész oda kerül a feleségével és a 6 gyermekével, és elkezdenek Indonéziában szolgálni egy kisváros mellett, több falu tartozott hozzájuk, és egy nagyon szép kis gyülekezet született meg. Rengetegen jártak templomba, csak az egyetlen probléma az volt, hogy ezt nem igazán nézte jó szemmel a környéknek, a mecsetének a főmuftia, illetve az imámja, és egy szózatos pénteki prédikáció után, prédikációt azt idézőjelbe értsük, átmentek ezek a szakadárok, összeterelték a keresztényeket a falvakból, be a templomba, be a lelkészt is, 5 gyerekkel, a legidősebb gyermeket, azt, egy lányt azt kint hagytak, bezárták a templomot és felgyújtották a templomot. És miközben bent énekelve mentek az Úr elé azok a testvérek, a kislánynak ugye ott állt a szakadár mellett a legidősebb lánya a lelkésznek, a szakadár odafordul hozzá, hogy na hol van a te Jézusod? Na ilyenkor hol van a te Jézusod? A kislánynak folytak a könnyei, de ragyogott az arca, nem tudott beszélni, de azt mondta, hogy itt van. nem tudod elvenni. Ez a keresztény evangélium. Nekünk olyan Jézusunk van, és mi reformátusok ezt nagyon jól tudjuk a történelemből. Olyan Jézusunk van, akit nem tudnak tőlünk elvenni. Ha én szeretnék, ha az Isten megadja egy kisgyermeket, úgy, mint hogy meghatátok. Én olyan kislányát szeretném, vagy kisfiúvá nevelni, aki, hogyha bármi is történik, ha rászakad az egész világ is, akkor is tudja, hogy itt van Jézus. Nem vehetitek el tőlem. Senki, se ember, sem angyalok, sem fejedelemségek, senki. Adja az Úr Jézus Krisztus, hogy ti is így tudjátok felnevelni Eleonórát. Hogy Jézus szeretetétől őt soha senki és semmi el nem választhatja. Amen. Testvéreim, most pedig fennállva a gyülekezettel egyetemben valljuk meg a hitünket, elmondva az apostoli hitvallást így. Hiszek egy Istenbe, mindenható atyába, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülő, keresztülő, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tehetek fogadalmat, hogy gyermeketeket, Eleonórát, a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szent Lelkisten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Feleljétek, akarjuk. Akarjuk. Isten áldja meg szent elhatározásatokat. Igéiteket fogadjátok-e, hogy ezen picin gyermeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, hittanórákra járva, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Ígérjük és fogadjuk. Isten adjon test és lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk a kis Eleonóra életéért. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ragyogó életre rendeltél bennünket, és a kis Eleonórának az életét is ragyogóvá akarod tenni. Köszönjük, hogy a neve is már hordozza, hogy te leszel az ő világossága az életében. Segíts neki, Úr Jézus Krisztus, hogy valóban, amikor majd felnő, akkor megtalálhassa a te kezedet, élő hitre juthasson, és valóban befogadhassa azt a szeretetet, Jézus, ami most is körülvesz bennünket ezen az Isten tiszteleten. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy most is itt vagy közöttünk, hogy a te igéddel, a te szent lelkeddel szólsz hozzánk, beszélsz velünk, hogy megerősítesz bennünket a hitünkben. Kérünk téged, hogy amikor majd Eleonóra életét is elérik a sötét erők és idők és emberek, amikor nehézségeken kell keresztül mennie az életének, Úr Jézus Krisztus, akkor tudjon ő ragyogni. Ne adja föl, hanem tudjon bízni a te háromszor szent nevedben, tudjon bízni a te szavadban, a te igédben, tudjon benned bízni Jézus Krisztus minden körülmények között. Köszönjük, hogy így tehetjük az ő életét a te kezedbe, és kérhetünk, hogy most is áld meg őt a te élő igéddel, jegyezd el, Uram, őt magadnak, és amikor valóban majd eljön az ideje az életében, add meg neki az élő hitet, az örök életet, Úr Jézus Krisztus, ahogyan te szeretnéd is. Amen. Most pedig, testvéreim, akkor egyházunk szép rendje szerint keresztelünk egyet. Szoktam mondani, hogy van a spórolós pap, meg a kevésbé spórolós. A spórolós pap, amikor keresztel, közegyházi áldáshoz. Én nem mondtam közegyházi áldást, az élőisten ügyével álljunk meg ennek a gyermeket. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Eleonóra, keresztellek téged az atyának, a fiúnak, és a Szent Lelkisten a nevében.
Istennek szent lelke, szállj le most mi ránk, és vezess el bennünket a mi élő Jézus Krisztusunkkal való közösségbe. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, úgy, amint az írva található, Pál apostolnak az Efézusbeli gyülekezethez írt levelének 6. részében, a 10-től a 18-ig terjedő versekben, majd a 23. és a 24. versekben. Míg Istenek igéjét olvasom, a gyülekezet foglalja el helyét lelki figyelemmel. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát felövezve derekatokat, igazság szeretettel, s magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsorúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által, éppen ezért legyetek éberek teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért. Békesség a testvéreknek és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen. Kedves szeretett testvérek, hallottuk a mi élő Istenünknek igéjét, most pedig gyertek, csendesedjünk el imádságban. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, szent vagy, szent vagy, szent vagy mindenható Isten, s magasztalunk téged azért, hogy megengeded nekünk, hogy színed elé járulva dicsőítsünk és magasztaljunk téged. Köszönjük, Urunk, hogy te töltöd be a mi szíveinket, a te dicséreteddel is, mert te teszed az ember lelkét készé és hajlandóvá arra, hogy téged megismerjünk, téged magasztaljunk, és hogy a szívünkbe elköteleződve téged kövessünk. Urunk, most is azért jöttünk ide a templomba, hogy hálákat adjunk egy kisgyermek életéért, a megőrzött édesanya életéért, a családért. S elég jöttünk, Urunk, azért is, mert hálát adunk azért, hogy táplálsz bennünket élő igéddel. Urunk, majd elepedünk a szomjúságtól ebbe a nagy melegbe, de Urunk, te az örök életnek vizét készítetted el ebben az órában is, hogy aki szomjazik és te hozzád jön, az soha többé meg ne szomjúhozzék. Urunk, kérünk, add nekünk ezt a vizet. Engedd meg, hogy élő víznek folyamaivá lehessenek mi bennünk. Urunk, legyen ez gyógyító folyó, amely gyógyítja a lelkünket, a testünket. Kérünk, Urunk, ajándékozz meg bennünket jelenléteddel és igéddel. Az Úr Jézus nevében kérünk. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, úgy, amint az írva található az Efézusi Levél 6. részében, a 10-től a 13-ig terjedő versekben, s János evangéliumának 13. részében, a 34. és 35. versekben. A gyülekezet ismételten foglalja el helyét lelki figyelemmel. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Ekkor Jézus így szólt tanítványaihoz, új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Kedves testvérek, ebbe a nagy melegbe az ember leginkább azon gondolkodik, hogy mit lehetne levetni a jó ízlés határain belül, hiszen nagy melegség van, amit az Úr nekünk ajándékozott most, így július végére. És mégis, amikor Pál apostol azt mondja, hogy végül pedig, mikor elérkezik az efézusi levélnek a 6. utolsó fejezetéhez, és ezzel elérkezik egy nagyon fontos fordulóponthoz, amikor le kell, hogy zárja a gondolatait, be kell, hogy fejezze ezt a levelet, amit el kell majd, hogy küldjön a testvérekhez, hogy kedves testvérek, mégis az öltözködésről beszél Pál, mégpedig a léleknek a felöltöztetéséről. Nagyon sokszor foglalkozott már ezzel Pál apostol, beszélt már arról, hogy vessétek le a testnek az öltözetét, a gonosz szennyes ruhákat az embernek a lelkéről, szinte nap mint nap le kell, hogy vegyük, mert ahogyan maga a koszos szennyes ruha is gyakorlatilag az embert eltompítja, elszomorítja, elkedvetleníti, rossz közérzethez vezet, éppen így, hogyha nem tudjuk levetkőzni nap mint nap a bűn ruháját, nem tudjuk letenni Jézus Krisztus kezébe, ugyanúgy elfajul az ember élete. De Pál nem csak azt nevezi meg, hogy mit kell levetni, hanem azt is megmondja, hogy öltsétek fel, öltözzétek fel a Krisztust, a Krisztusit. És az ember elé egy egészen új világ tárul, amikor Isten öltöztetni akar bennünket. Ez olyan jó dolog, nem mindenkit öltöztetnek, nem mindenkit könnyű öltöztetni. Annyi probléma van ebből, aki kistermetű, nagytermetű, magas vagy alacsony, mennyire nehéz sokszor megtalálni a megfelelő öltözetet, az alkalmas ruhát, amiben az ember jól érezheti magát. És hogy az öltözködés mennyire problémás, láthatjuk, hogy már a bűnesetet követően az ember, amikor rádöbben arról, hogy mezítelen Isten, felöltözteti az embert. Ő saját maga készít az embernek bőrruhát, felöltözteti őket, és így küldi ki őket az Éden kertjéből. Mennyire gondviselő a mi Istenünk. Látja, hogy mi az, ami nem jó az embernek, és védi még a testét is, hát még a lelkét. Kedves testvérek, amikor arról hallunk, hogy öltözködnünk kell, emszünkbe jut keresztelő Jánosnak is az a felismerése, amikor rátekintett az Úr Jézusra a Jordán folyójánál, és azt mondta, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. És az Úr Jézus nagypénteken éppen abban az órában lett keresztre feszítve, amikor a bűnért való áldozat bemutatásra a bárányokat vitték a templomba, hogy az áldozatot bemutassák a bűnökért. Kedves testvérek, amikor reggel kinyitjuk a szekrényt, és átgondoljuk azt hirtelen vagy hosszabb távon tervezve, hogy mégis mi lenne a legalkalmasabb ruha aznapra, vagy aki éppen készül elutazni néhány napos pihenőjére, és azon töri a fejét, hogy mi lenne a legfontosabb, amit magával kéne, hogy vigyen, vajon valóban átgondoljuk-e, hogy nem csak a testnek van szüksége ruhára, hanem a léleknek is. Nem csak a test sebezhető, mennyire törcserépedény a testünk, mennyire könnyű megsebezni, mennyire könnyű elszenvedni egy-egy sebesülést, egy-egy sérülést. Isten védeni akar bennünket is öltöztetni. És amikor Pál apostol elérkezik a végső szakaszhoz, mikor be kell, hogy fejezze a levelet, ezt helyezi a testvérek szívére, végül pedig erősödjetek meg az Úrban, nem magatokban, nem a ti emberi terveitekben, emberi vágyaitokban, erősödjetek meg az Úrban, és az ő hatalmas erejében. A jelenések könyvében az erő az a báránynak a tulajdonsága, ő rendelkezik azzal az erővel, azzal a teljhatalommal, amely olyan ellenálló erő, amelyet nem tud kikezdeni a gonosz támadása, sőt, az Úr Jézus, amikor a földön járt ezzel az erővel, bizonyította, hogy az emberfiának van hatalma a bűnöket megbocsájtani, az emberfiának van hatalma a szélviharon, a víz fölött, van hatalma a gadarai megszállottat megszabadítani a légiónyi gonosz démonoktól, az Isten fiának van hatalma. És nagyon jó dolog nekünk ezt hallani ezen a vasárnapon, akkor elérkezünk a hónap utolsó vasárnapjára, amikor talán el vagyunk csigázva, vagy elfáradtunk, jó nekünk azt hallani, hogy van erőforrás, hogy nem kell eszköztelenül élni az életünket. Nagyon sokszor találtam már magamat szembe azzal a fájdalommal, azzal a megtapasztalással, hogy az emberek többsége sajnos eszköztelen. Amikor bajba van, amikor gyászeset történik, amikor lebetegszik, vagy tönkre megy anyagilag, vagy elveszíti a munkahelyét, eszköztelen. Lelki szinten szinte olyan, mintha földön futóvá válna, mert nem tudja, hogy kihez forduljon, nem tudja, hogy mi lesz vele, hogy hogyan tovább. Mennyire jó, hogy Isten nem hagy bennünket magunkra. Aki elkötelezte magát az Úr Jézus követése mellett, annak idején az az ige, amivel engem az Úr elhívott, az az volt Márk evangéliumából, ha valaki én utánam akar jönni. Nem muszáj, nem kötelező, de ha valaki úgy döntött, hogy én utánam akar jönni, akkor vegye fel az ő keresztjét, tagadja meg önmagát, és úgy kövessen engem. Kedves testvérek, Isten adja a fegyverzetet, de csak annak adja, aki odaáll az Úr szolgálatába. Ez egy nagyon fontos dolog. El kell, hogy kötelezzük magunkat. És arról beszél Pál, hogy az összfegyverzetet vegyétek fel. Nem elég csak egyet-egyet megismerni, csak egyért kinyúlni. Nekem a hit pajzsa tetszik, a másiknak meg a sarú, a harmadiknak pedig az igazság szeretetnek az öve, vagy a megigazulás páncélja. Azt mondja Pál, hogy az összfegyverzetet fel kell venni, mert ahhoz, hogy meg tudjatok állni egyenesen, és ebben a pozícióban meg is tudjatok maradni egy életen át, ahhoz az összfegyverzetet engedjétek, hogy Isten rátok adja. Milyen nagy dolog, hogy Isten öltöztet, hogy Istennek gondja van mireánk. Hát kedves testvérek, Pál apostol nagyon jól ismerte a római katona felszereltségét, nem is véletlen, hiszen több ízben van börtönbe, római katonához van bilincselve, tehát viccesen meg is jegyezhetnénk, hogy testközelből látta a római katonának a teljes hadi pompáját. De mint római polgár is, tudása és ismerete volt arról, hogy mit is jelentett a teljes fegyverzetnek a felöltése. Nagyon érdekes, hogy a barbároknál az volt a divat, hogy apáról fiúra öröklődött a harci célszerszám. Hát kinek baltája volt, kinek kaszája, kinek kardja, az otthon lógott a szögre akasztva, és amikor hadba hívták őket, mindenki a maga fegyverével igyekezett bevonulni ebbe a harcba, és a saját erejéből küzdött, nagyon sokszor a saját elgondolása szerint, agresszióból, gyűlöletből. A római birodalomban ez nem így volt. A római birodalomban zsoldos katonaság volt, és ha valaki be akart vonulni katonának, annak először is jelentkeznie kellett egy katonai kirendeltségen, hogy ő jelentkezik katonai szolgálatra. Kedves testvérem, te már jelentkeztél-e, hogy Krisztust akarod szolgálni? Pál apostol azt mondja Timóteusnak, hogy vállald velem együtt a szenvedést, mint Jézus Krisztus jó katonája. Azok vagyunk-e, kedves testvérek, mert a keresztény élet nem egy lanyha lusta élet, nem arról szól, hogy vitetjük magunkat a Szentlélek által, hanem arról van szó, hogy hogyan hallottuk a keresztelés ige hirdetésben is, aki ragyog, az támadásoknak lesz kitéve, a fényt nem mindenki szereti, nagyon sokan szeretnék ezt elhomályosítani, mint ahogyan az Úr Jézust is, vagy Pál apostolt is. És éppen ezért Pál megtanulta és tanítja az övéit arra, amire Jézus Krisztustól kapott felhatalmazást. Öltözzétek fel, ne csak egyszer, minden nap, minden nap. És ez a minden nap azt jelenti, hogy napkeltétől napnyugtáig, és napnyugtától napkeltéig. Legyen rajtatok, ezzel keljetek, ezzel feküdjetek. Ne adjatok rést a gonosznak, mert a gonoszságnak minden erői, a szellemi hatalmasságok a levegő égben vannak, És ezek azok, amelyek kecsegtetik az embert, megkörnyékezik. Amikor arról beszél Pál, hogy a gonosz mesterkedései ellen meg tudjatok állni, a gonosz mesterkedése azt jelenti, hogy a gonosz az úton együtt akar járni a Krisztus követőkkel. Együtt jár a sátán a Krisztus követőkkel. És az a funkciója azt akarja elérni, hogy elszakítsa őket egymástól, akik egy úton járnak, Krisztust követve. Kedves testvérek, ez ellen nem véd meg minket senki más, csak az Úr Jézusnak az ereje és Krisztusnak a fegyverzete. Krisztus fegyverzetével nem tudott mit kezdeni a sátán. Amikor kimegy a pusztába és 40 napon át böjtöl az Úr Jézus, a sátán sok mindennel bepróbálkozik, együtt jár vele a 40 napos böjti útján. Egy percre nem távozik el tőle, feszíti a húrt. És amikor a 40. napon, amikor a legéhesebb az ember, pszichológiai kutatások, felmérések szerint is, amikor az ember a legtöbb mindenre rávehető, akkor környékezi meg az Urat, és akkor kínálja fel neki, hogy változtasd ezeket a köveket kenyerekké. Jézus mivel küzd az ige kardjával? Két élű éles kard. A római katonái csak mint egy 40 centi hosszú volt, nem egy nagy élű kardról beszélünk, ezt is csak pajzsal együtt lehetett használni. Vagyis hiába ismeri valaki az igét, ha nem párosul vele a hit pajzsa. Az ige hitáltal lesz élő és ható. És Jézus életében az ige hittel, erővel és hatalommal párosult. És amikor Jézus megfelel a sátán szó szerint elkotródik, és a legvégén Isten angyalai szolgálnak Jézusnak. Érdemes tehát felöltözni a hit fegyverzetét, a lélek fegyverzetét, és érdemes mindvégig megállni a hitben, kedves testvérek. Mindazonáltal arról hallunk, hogy az első lelki fegyverzet az nem más, mint az öv. Az igaz lelkűségnek az öve. Gyakorlatilag ez az alap felszereltség, ugyanis ezen hordozták az összes többi fegyvernemet. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ha valakit Krisztus megigazított, megváltoztatta a gondolatmenetét, végigment benne az életváltozás, amiről úgy szól az új szövetség ige, hogy változzatok meg a ti elmétek megújulásával, amikor az ember már nem a maga igazságát hajszolja, hanem Krisztus igazságát sajátjának vallja, azzal tud Krisztus valamit kezdeni, azzal az emberrel. A Krisztus előtti élet, rejtőzés, hazugság, önigazolás, magyarázkodás. De amikor Isten más vágányra állítja át a lelkünket és a gondolatainkat, onnantól az az ember már nem ámítja sem magát, sem a környezetét. Beletekintett az igazság, szabadság tükrébe, és onnantól kezdve már nem szolga, hanem szabad Krisztus igazságára, Krisztus követésére. Az öv nagyon fontos volt, hiszen a római katona vastag gyapjú tunikát viselt. Ez elég hosszú volt, úgyhogy ahhoz, hogy járni tudjon a katona, fel kellett, hogy övezze magát. Felövezés nélkül nem volt bevethető a katona. Vajon ott van-e az igazság szeretetének és a megigazulásnak ez a csodálatos öve az életünkön, ott van-e a szívünkön, egyenesen tart-e bennünket, meg tudunk-e állni minden körülmények között, Krisztusban, krisztusi módon. Aztán van az igazság mellvasa, amely gyakorlatilag egy láncing volt, ez rásimult a katona testére, és védte a létfontosságú szerveket, hát a legfontosabb a szív. A szív a Bibliában az emberi élet teljességét jelképezi. Istennek fontos a te szíved, drága testvérem. Fel akar vértezni, fel akar öltöztetni, mert fontos számára, hogy mit érzel, hogy mit gondolsz, hogy hogyan élsz. Óvni és védeni akarja a te szívedet, hogy az a Krisztusé legyen. Isten nem azt parancsolja nekünk, hogy támadjunk neki a sátánnak, hanem azt akarja, hogy megvédjük azt, ami a Krisztusé. Hogy amit már Krisztus a magáinak eltulajdonított, elbélyegzett, enyém vagy, megváltottalak, neveden hívtalak téged, az a Krisztusé is maradhasson. Nagyon érdekes, hogy Krisztusban lenni, Krisztus igazságát felöltözni, ez véd meg a halálos tördöféstől, a halálos szíven szúrástól. Éppen ezért mondja Pál apostol, hiszen minden felszólítása a közösségnek szól, éppen úgy, mint a római birodalom katonaságában is, nagyon fontos volt az egység, a szervezettség. Kolossei levélbe hallunk arról, Krisztus beszéde lakozik ti bennetek gazdagon, minden bölcsességgel tanítva, intve egymást, zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel. És aztán beszél még Pál a saruról, ez nem egy egyszerű nyári saru volt, hanem ez egy katonai saru. 2 centiméter vastag volt a bőrtalpa, és ebből úgyi vastag, rövid vasszögek álltak ki, hát a mai stoplis focista cipőköz lehetne ezt leginkább hasonlítani. Féltek is a római katonáktól, mert hogyha valaki belépett egy faluba vagy egy városba, az olyan stabil lábakon állt, hogy senki nem mert vele viaskodni. Mindazonáltal a gonosz akar. Kedves testvérek, mesterkedik, incselkedik, gáncsot vet. A görög szövegben diabolosként van megnevezve, ami azt jelenti, hogy széthaigáló, szétdobáló. Isten az elhelyező, az elrendező, aki mindennek megtalálja a helyét, megtanálta a sötétségnek és a világosságnak, a víznek és a szárazföldnek, a világosságnak és a sötétségnek. Mindennek megtalálta a helyét, de aztán jön a diabolosz, jön a sátán, hogy mindaz, ami a helyére került, az szétdobálja, és még az Isten választottait is vádolja az Isten színe előtt. Kedves testvérek, ő nem nyugszik, egy úton akar járni velünk. A mi döntésünk, hogy megtűrjük-e, vagy megtagadjuk. Ilyen szép igékkel készít bennünket az Úr, amikor a hit pajzsáról is szól Pál apostol. A hit pajzsa egy ember nagyságú, íves, négyszögletű pajzs volt, gyakorlatilag mint egy ajtó. Különböző fa rostok voltak keresztbe hosszába, együve ragasztva, és azért lehetett ezzel a tüzes nyilakat kioltani, mert vastag bőr réteg volt a legfelső záró réteg, és Isten ezt adja a mi kezünkbe is, hogy a gonosznak a tüzes nyilait ki tudjuk mellőzni. Mindazonáltal az üdvösség sisakját is adja az Úr, hogy megvédjen bennünket, ahogy szoktuk mondani, tetőtől talpig, fel akar öltöztetni minket, és aztán egyetlen egy támadó fegyver a kard, amiről hallunk a zsidókhoz írt levélben is, hogy az ige olyan, mint a két élű éles kard, amely áthatol a velőkön, egészen az ízületeknek az eloszlásáig, és megítéli az embernek a gondolatait. Ige hit nélkül hiába van nálunk. Bibliát hiába kapunk, ha nem élünk vele. Hogyan lehet miénk a lelki fegyverzet? Hát imádság által, Pál erreint, imádkozzatok mindenkor a lélek által, imádságba tusakodjatok. Imádságba kell eljutnunk a saját akaratunktól, odáig, hogy el tudjuk mondani, legyen meg a te akaratod. S a legdrágább, a legnagyobb fegyver, a legkiválóbb út, ahogyan Pál apostol erről beszél, mindig és mindig csak a szeretet marad, mert a sátán nem tud mit kezdeni Jézus szeretetével. A korabeli ókori ember ismerte a fileó szeretetet, a barátságot, amikor kedvelek valakit, a sztorgét, mikor ragaszkodom valakihez. A görögök leginkább, meg a rómaiak az eroszt ismerték, amikor valakit szenvedélyesen szeretek. És aztán gyakorlatilag Jézus vezeti be és ismerteti meg a korabeli világgal azt az agapé szeretetet, amikor valaki önfeláldozóan önmagáért szeret valakit. Nem az érdemeiért, nem a külcsínyért, hogy hogyan néz ki, nem a képességei miatt, és nem azért, amilyen van, hanem szeretlek, mert téged szeretlek, mert eldöntöttem. Kedves testvérek, nagy csütörtök este, amikor Péter le fogja kaszabolni a főpap szolgájának fülét, kardot ránt, azt hiszi, hogy test és vér ellen van harca. Nem az ellen volt. Jézus meggyógyítja a főpap szolgájának a fülét, s figyelmeztet, hogy aki kardot ragad, az kard által fog elvészni. De már az Ószövetségben is ott van ez a félreismerése az emberi léleknek. Kain, amikor bemutatja áldozatát, és Ábel is, Kain felháborodik lelkében, mert az Úrnak jobban tetszett Ábel áldozata. Azt nem nézte meg, hogy miért, csak azt, hogy ő háttérbe szorul, és ezért lehorgasztott fővel kezdett el járni haragosan Kain, és az Úr milyen jó, eléje megy a nagy bajnak, és figyelmezteti, Kain, Kain, miért horgasztod le a fejedet, és miért jársz haragos szívvel? A bűn az ajtód előtt áll, és rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Ezt jelenti a lelki harcot, ezt jelenti a tusakodást, hogy a bűn ott áll az ajtó előtt. Isten figyelmeztet, vigyázz! Péternek is fogja mondani az Úr Jézus, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon. Mindent bevet, de imádkoztam értetek, hogy el ne fogyjék a ti hitetek. Az Úr harcol értünk, de még mielőtt azt hinnénk, hogy nekünk mások ellen kéne küzdeni, az Úr rámutat arra, hogy a tusakodás először is a saját bűneinkkel kapcsolatba kell, hogy megszülessék. Meg kell, hogy tusakodjam saját emberi természetemmel, bűneimmel, a sátán cselvetéseivel, és tusakodnom kell nem a másik ember ellen, hanem a másik emberért. Nem test és vér ellen folyik a küzdelmünk, és ezt bemutatta Jézus a Golgotai keresztfán. Olyan csodálatos, amikor Jézus elmegy a végsőkig, a sátán tombol és örvendezik, mert Jézus már alig lélegzik, már csak pillanatai vannak hátra, még az utolsó percekben is megalázzák, számon kérik, gúnyolják, leköbdösik, és amikor Jézus kimondja, hogy Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet, ezzel a sátán nem tud mit kezdeni. Jézus lelke biztos helyre kerül, a tiéd hol van, drága testvérem? Még a kezedbe tartogatod? Kinek akarod adni a lelkedet? Jézus azt mondja, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És aztán elmondja, hogy elvégeztetett. És olyan gyönyörű, hogy a juhok nagy pásztor a húsvét hajnalán feltámad a halálból, és megnyílik a szikla sírbolt szája. És hogy miért nyílt meg? Mert mindig a főpap hirdette meg a népnek a bűnei bocsánatát. S húsvét hajnalba kijön a főpap, a szikla sírboltból, hogy meghirdesse, meg vannak bocsájtva a bűneid, és innen kezdődhet a lelki fegyverzetnek a felöltözése. Jézus az életét adta azért, hogy minket megvédhessen, és mindvégig küzd velünk, de a küzdelem mértéke az ő szeretete. Új parancsolatot adok nektek, mondja Jézus. Új, mert tartalmilag lényegét tekintve egészen más, mint az előzőek. Az előző szeretett parancsolat mértéke az volt, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Az új parancsolat abban van, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én. Azonosságra akar Jézus vezetni minket. Ugyanaz a szeretet legyen meg bennetek, ugyanaz az indulat, ahogyan én szerettelek. Na, ugyanúgy ti is. Jézus ezt a búcsú beszédeiben mondja. Pál is a 6. fejezetnek a lezárásaként mondja ezt. És kedves testvérek, éppen pontosan ez esztendőnek az augusztus 1-jén fog betelni az a 7 év, amit én itt eltölthettem a Deszka templomi gyülekezetbe, a 7. száma teljesség éve. És én el nem tudtam képzelni még egy hónappal ezelőtt, hogy én más gyülekezetbe szolgáljak, mint a Deszka templomi gyülekezetbe, de egy hónap leforgása alatt az Úr másképp döntött, és másképp határozott. Kedves testvérek, mit is mondhatnék én, gyarló emberként innen a szószékről az utolsó szójogán? Mégis azt szeretném kérni, amit Jézus kér, úgy szeressétek egymást, ahogyan Jézus szeretett minnyájunkat, és öltsétek fel az Isten fegyverzetét, és erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében, mert nekünk olyan Istenünk van, aki tud a harcainkról, tud a küzdelmeinkről, és mindvégig megsegít ezekben. Egy példával szeretném egy történettel lezárni a bizonyságtételemet. 1992-ben a barcelonai olimpián az atlétikai stadionban a brit Derek Redmond volt az, aki a 400 méteres síkfutáson elindult, és az elődöntőben ő volt az egyik legesélyesebb, hogy övé legyen majd a döntőbe jutva az olimpiai aranyérem. Édesapja mindig nagy szeretettel kísérte végig az edzéseit, és mindig az volt a mottója, hogy soha ne add fel, küzdj. Ne azt nézd, hogy ki van a jobbodon, vagy a balodon, vagy mögötted, vagy előtted, te mindig küzdj, mert meglátod előbb vagy utóbb, de célba érsz. Ne add fel, fiam. Ezen a 400 méteres síkfutáson elindulva, most is a legjobb időt futotta az adott szakaszon, de egyszer csak orra bukott, mert a jobb lábában a térdszalag elszakadt. És ekkor ez a futó bajnok egy pillanat alatt átélte, hogy összedül az élete. Minden, amit felépített erre a versenyre, minden oda lesz. Utólag úgy nyilatkozott, hogy szinte állati ösztönök vettek rajta erőt, amikor feltápászkodott ezzel a fájdalmas térdel, és egy lábbal is elszánta magát arra, hogy ő be fog bicegni a célba, mert neki be kell menni, mert ez neki kötelessége, hogy bemenjen. És ekkor azt közvetítették a televízióba, hogy fentről a lelátóról egy derék férfi feláll, és elkezd lejönni a síkfutóknak a pályájára, félrelöki a biztonsági őröket, és egyenesen a futóhoz megy, aki megsérült, és akkor azt mondta ennek a futónak, hogy fiam, hogy az édesapja volt, fiam, nem kell ezt csinálnod. De a fiú azt mondta, igen, édesapám, mert te azt mondtad, hogy soha ne adjam fel, hogy nekem mindig végig kell küzdeni a harcot. És az apa azt mondta, jól van, fiam, akkor együtt megyünk el a célig. Igen, Isten mindig feláll a lelátóról, amikor mi elbukunk. Isten nem örül a mi elbukásunknak, nem örül az erőtlenségeinknek sem, a gyengeségeinknek. Isten feláll, és lemegy oda, a mélységbe, ahol mi vagyunk, és azt mondja, hogy nyújtsd a kezed, azt mondja, hogy kapaszkodj belém, és együtt megyünk be a célba. Isten ma is ezt kínálja fel nekünk. Nem az számít, hogy ki hol szolgál, hanem az számít, hogy megerősödünk-e az Úrban, az ő hatalmas erejében, felöltjük-e a lélek fegyverzetét, és számítunk-e arra az élő Istenre, aki küzd és harcol értünk ebben a percben is. Az Úr áldjon meg mindnyájunkat, és szeretetéből merítsünk minden nap erőt. Ámen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, magasztalunk téged igédért, szeretetedért, azért, hogy óvott testünket, lelkünket, s hogy jól tudod, hogy mire van szükségünk, még ajkunkon sincs a szó, s akkor is, amikor elbukunk, és talán sokan elmennek mellőlünk. Úr Jézus, mégis az a nagy szeretet, hogy te nem hagysz magunkra, hogy odajössz hozzánk, ahol már senki sincs, hogy szabad van ott is, ahol már elnémulnak az ajkak, hogy ott is van életerő, ahol már csak halál van. Urunk, ez a te szereteted és kegyelmed. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, és kérünk, hogy öltöztess fel bennünket a lelki fegyverzetbe. Engedd meg, hogy a te igazságodat óhajtsuk minden nap. Én magam is köszönöm, Uram, neked ezt a hét esztendőt, ennek minden örömét, próbatételét, áldásaidat, igéidet, vezetésedet, a gyülekezetet. Kérlek, mennyei édesatyám, hogy áld meg a deszkatemplomi gyülekezetet, kicsinyeit, nagyjait, elöljáróit, könyörgöm lelkipásztoraiért, presbitériumáért, könyörgöm, Uram, a betegekért, a gyászolókért, a gyermekmunkákért. Kérlek, Uram, hogy a Te dicsőségedet hadd hirdethesse ez a gyülekezet, és könyörgünk, Urunk, hogy a Te békességet hadd maradhasson közöttünk, Te add a Te szeretetedet és a Te békességedet mindnyájunk életébe, az Úr Jézus nevébe kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Az időt nem rabolva, de mégis az utolsó alkalmat megragadva, szeretnék elköszönni a gyülekezet közösségétől. Szeretném megköszönni a Deszka templomi gyülekezet minden tagjának az imádságos szívét, szeretetét, támogatását, amit az elmúlt 7 esztendőben én kaphattam. Ez a 7 év az Úristen ajándéka volt a számomra, és őneki adok hálát. Rendkívül nagy gyorsasággal folyt le ez a váltás, számomra is túl gyorsan, ami azt jelenti, hogy a Belvárosi Református Egyház községből keresett meg Szabó Sándor nagytiszteletű úr, aki a gyülekezet közössége nevében felkért arra, hogy a Belvárosi Református Egyház községbe folytassam tovább a beosztott lelkészi szolgálatomat. Az ottani presbitérium tartózkodás és nem szavazat nélkül teljes egyetértésben hívott meg teljes gyülekezeti szolgálatra, a gyülekezet egészére nézve. Én magam 24 órát kértem a gondolkodási időre, imádságidőre, hogy ezt az Úrtól elkérjem imádságos szívvel, és aznap, amikor választ adtam, az volt a napi ige Lévi elhívásában, hogy az Úr Jézus elhívta Lévit, jöjj és kövess engem, ő pedig felállt, és mindent hátrahagyva követte őt. Ez nagyon beszédes, ebben sok minden benne van, de hogyha az ember az Úr igéjének vezetése alá rendeli oda az életét, akkor ez csak így lehet, hogy fontosnak tartjuk azt, amit az Úr dönt. Istennek legyen hála ezért a munkájáért, amit elvégzett. Én hiszem és vallom, hogy a gyülekezet még inkább lehetőséget kap arra, hogy egységben és szeretetben élhesse meg a közösséget, és én is lehetőséget kapok a belvárosi gyülekezetben szolgálatra. Az Úr legyen mindnyájunknak őriző pásztora.
Kedves nagytiszteletű asszony, kedves Ilonka és kedves testvérek, vezető lelki pásztorunk és főgondnokunk szabadságukat töltik, így nekem jutott a búcsúztatás feladata. Nem könnyű feladat ez, mivel búcsúzni soha nem egyszerű. Megáll az ember és elgondolkozik, hogy mit mondhatna, amikor visszatekint erre a 7 éves kapcsolatra, gyülekezet és nagy tiszteletű asszony munkakapcsolatára. Eseménydús éveket tudhatunk magunk mögött, melyek tele voltak örömökkel és fájdalmakkal, reményekkel és csalódásokkal. Mindazonáltal azt mondhatjuk, hogy nem rosszabbak és nem jobbak ezek, mint bárki másnak az elmúlt esztendei, csak a mieink. Attól a mieink, mert mi formáltuk ezeket az éveket, úgy, ahogyan reagáltunk a bennünket érő eseményekre, és ezek az események is formáltak bennünket. Szolgálatod, Ilonka és személyiséged nyomot hagyott a gyülekezetben, és hisszük azt, hogy a gyülekezet is minden bizonnyal nyomot hagyott benned, formáltak az itt kapott visszajelzések, tapasztalatok, kapcsolatok, barátságok. Köszönjük azt a munkát, amit elvégeztél, és az új gyülekezetedben végzett szolgálatodra, Ézsaiás próféta szavaival kérjük és kívánjuk Istenünk áldását. Mert a hegyek megszűnhetnek és a halmok megunokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, békességem, szövetségem meg nem inog, mondja könyörülő Urad. Ez az ígéret kísérjen és bátorítson új szolgálati helyeden. Isten hűsége nem fog elhagyni, nem marad el és nem távozik el tőled. Ezzel a reménységgel kérem Isten áldását életedre, szolgálatodra, valamint egész családod életére, gyülekezetünk és presbitériumunk, valamint a szabadságokat töltő vezető lelkipásztor, főgondnok és családjaik nevében. Fogad szeretettel a gyülekezet jelképes búcsú ajándéket. Mivel a virág elhervad, adunk egy maradandó emléket is, ezt most megmutatom a testvéreknek, ahogy megmutattuk az előző Isten tiszteleten is. Egy kis fali dísz, amelyen a lélek gyümölcse van felsorolva. Azt hiszem, hogy összhangban áll ez egyébként is a szolgálatoddal, de különösen a ma elmondott prédikációval is. Isten áldása kísérjen az új gyülekezetben.
Nagyon szépen köszönöm.